Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Amikor a fogyasztói kapitalizmusról beszélgetünk kritikusan, gyakran elhangzik a kérdés, hogy lehetséges-e abból kivonulni, és valami fajta alternatív társadalmi gazdasági berendezkedést elkezdeni. Magyarországon is vannak ilyen pilot projektek, az egyik ilyen a Krisna Tidatú hívő közössége, akiknek van egy kísérleti gazdasága, egy közössége Somogy megyében. Szíves invitálásukra elmentem és megnéztem ezt a farmot, ezt a közösséget, a Krisna völgyet, ahogy hívják, és aztán leültünk beszélgetni Karádi Csabával, akinek Csétánya Dász az avatott neve, vagy ahogy mi laikusok mondanánk, a Krisnás neve, és egy kicsit arról beszélgettünk, ez következik ebben az epizódban, hogy mennyire lehetséges kivonulni a fogyasztói kapitalizmusból, gazdasági logika, társadalom szervezés tekintetében, energetika tekintetében, és egy csomó más aspektusból. Szóval lehetséges-e kivonulni a kapitalizmusból, a Krisna völgy, mint esettanulmány, ez következik most. A Krisna völgy tulajdonképpen ki akar bizonyos értelemben vonulni abból a világból, amit a nyugati civilizáció és a kapitalizmus jelent. Azzal kezdeném, hogy akkor beszélj egy kicsit arról, hogy itt mi itt a terv, tehát hogy milyen megfontolásból és hogyan szeretnétek kivonulni, és aztán egy kicsit arról, hogy szerintetek ez mennyire sikerül.
Az első, vagy az alapgondolat a Krisna völgynek az az, hogy a természet közeli élet az, ami igazán segít bennünket abban, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez. És van egy ilyen szlogenünk, egy ilyen mottunk, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. Hogyha az embernek megvan az egészséges élethez szükséges megvannak az egészséges élethez szükséges életfeltételei, megvan a szociális biztonsága, társas kapcsolatai, akkor azon túl már nem szabad, vagy nem érdemes jobban belemerülni az anyagba, hanem a maradék energiát és szellemi kapacitást és spirituális energiákat Isten keresésére kell fordítani, Isten szolgálatára kell fordítani. És Krisna völgy erre a koncepcióra épülne, hogy akkor ez egy lehetőség, hogy a 21. századnak ez az ipari fogyasztói társadalma világa, ez ne nyomja nagyon bennünket, hanem egy kicsit, nem tudom, egy lépést hátra tudjunk lépni, vagy visszább tudjunk lépni, vagy akár több lépést visszább tudjunk lépni, és tényleg a természettel harmóniába megtermelve azokat a dolgokat, amire szükségünk van, de az életünket arra tudjuk fordítani, ami a védák szerint az ember életnek a küldetése, hogy megtaláljuk magunkat, mint lélek, megértsük magunkat, mint lélek, és megtaláljuk az Istenhez vezető utat.
Most ennek van egy technológiai vonzata, van egy gazdaságszervezési vonzata, és van egy társadalmi vonzata. Én azt javaslom, hogy ebben a sorrendben haladjunk, mert hogy mi a legkönnyebben megfogható, hogyha valaki mondjuk ellátogat a Krisna völgybe, az nyilván amit lát fizikailag a technológiai vonzata, tehát hogy mi az, ami itt történik, és milyen technológiával történik, és az hogyan más, mint a külvilág. Aztán haladunk majd a társadalom szervezési irány, vagy dimenzió felé is, de akkor nézzük azt, hogy mi az, ami itt történik. Itt alapvetően a mezőgazdaság az, ami a meghatározó.
Igen, a mezőgazdaságra nagy hangsúlyt fektettünk, hát ugye a farm az azt jelenti, hogy gazdálkodás, és a hagyományos védikus életszemlélet is azt jelenti, hogy a föld alapú, mondjuk így a falusi élet az, ami igazán mondjuk így, hogy kényelmes az embernek, és támogatja ezt a spirituális keresést. És ez volt az első tevékenységünk, azon kívül, hogy nem, az első templomépítés volt, hogy megépítsük Krisna völgynek a szívét, családi házak építése, de akkor ezzel párhuzamosan elkezdtük az ökogazdálkodást, bio-ökogazdálkodást.
Bocsa, aki még nem látogatott el idébe, annak kedvéért mondom, hogy hát, hogyha valaki idejön, akkor látja ugye a templomot, amit említettél, látja a lakóterületet, lát hát kertészetet, tehenészetet, amit ti nem tehenészetek hívtok, meg mindjárt kitérünk rá, és lát még iskolát is, ahol beszélgetünk, az konkrétan egyébként egy iskola, és hát egy csomó parkot, meg erdőt, ezen kívül tavakat, ilyesmit lát. Csak azért, hogyha valaki még esetleg nem járt itt, hogy hol képzelje el ezt az egészet, amiről beszélsz.
Igen, ezek a részei Krisna völgynek, a főbb részei Krisna völgynek, aztán persze vannak gyümölcsösök, méhészet, és ebbe egészen eredményesek vagyunk. Szóval a gazdálkodásunk teljesen vegyszermentes, műtrágyamentes, a kertészetünk a saját zöldségünktől kezdve, a gyümölcsös, a gabona, krumpli, mondom, ugye méhészetünk van, nagy méhészetünk van, virágkertészetünk van. Szóval ami a mezőgazdasághoz kapcsolódó, akkor Krisna völgy önellátó. Aztán az évek során rájöttünk, hogy nem tudunk mindenben önellátóak lenni. Szóval már a 90-es években elkezdtünk, próbáltunk létrehozni fazekas műhelyt, már akkor volt szövőszékünk, hogy majd ruhát fogunk gyártani, előállítani, volt pékségünk, talán kis kovács műhelyel is próbálkoztunk, egy csomó minden ilyen házipart is próbáltunk elindítani. Most van az első olyan alkalom, ami mondjuk 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, hogy az akkori iskolaigazgató, aki az iskolának volt a vezetője, az oktatásnak volt a felelőse Krisna völgyben, úgy gondolt, hogy most már leteszi a lantot, átadja másnak, és a feleségével elkezdtek a, hát most a idézelbe ruha iparral foglalkozni, háziparral, lent kendert vetettek, és akkor a vetéstől, a termőföldtől a kész ruháig megtanulták azt, hogy hogyan kell ruhát előállítani. És itt most van egy szövődejük, ő például a feleségével már csak saját gyártású ruhákat viselnek. Szóval ők, de ez az első olyan próbálkozás, ami most már azt mondjuk, hogy megmaradt, stabil, fejlődik, nagyon szép, háziparban, hogy ruhát tudunk gyártani. De ez még nem látja el egész Krisna völgyet, mert itt lakik, csak Krisna völgyön belül lakik 130-150 ember, és még a Somogyvámos faluban, a civil faluban is lakik 200-nál több Krisna hívő. Szóval nagyon korlátozott, hogy ők mennyi ruhát tudnak gyártani. De az önellátásból az összes többi még nem valósult meg. Szóval edényeket nem tudunk gyártani, nincs fémművességünk, úgy igazi, most már van egy késes, egy Krisna hívő, aki késeket gyárt, egy kovács mondjuk, vagy késgyártó, de hogy az önellátás minden területen nem valósult meg.
Jó, de akkor menjünk össze egy kicsit a mezőgazdaságban, mert ott viszont van egy csomó eredmény, tehát ugye azt említetted, hogy a kertészetbe, a gyümölcstermesztésbe például nem használtok műtrágyát.
Igen, komposztálunk, komposzttal javítjuk a föld. Szóval igazából ez a regeneratív földművelés, vagy talajművelés. Ugye itt ez egy szántóföld volt a 90-es évek idején, meg egy birkalegelő. Teljesen üres. Ez a Krisna völgy egy zöldmezős beruházás. És a nulláról kellett elkezdenünk eleve azzal, hogy följavítani a talajt. Körülbelül 10 év volt, mire kitisztult a talaj. Ugye az volt az eredeti terünk, hogy majd kútból húzzuk a vizet, de az itt meglévő kutak nitrátosak voltak. A birka, ugye egy sok száz birka élt évtizedeken keresztül. A vizek elnitrátosodtak. Körülbelül 10 év kellett, amire a talajból kitisztult a vegyszer, a műtrágyák, a mérgek, a növényvédőszerek, illetve a egyéb mindenféle méreganyagok.
De ha jól értem, akkor ugye most alapvetően az öntözést azt kútból oldjátok meg.
Igen, van furtkutunk, van egy 300 méteres furtkutunk, illetve vannak ásott kútjaink. Illetve van két víztározó egy völgygáttal létrehozott tavunk. Ugye az elmúlt 2 év az, ami most egy kicsit fölborította az életünket, ugye tavaly és tavaly előtt mondjuk így, hogy pokoli aszály volt, és a kutyaink, az ásott kutyainknak egy nagy része kiszáradt. Illetve van Krisna völgyben körülbelül 20 ilyen kis talajvízforrás, és azok is mind kiszáradtak, ami ugye évről évre visszapótolta, vagy vízzel látta el a tavainkat. Úgyhogy most új módszereken kezdünk el dolgozni, vagy új módszereket megpróbálunk bevezetni, hogy megtartsuk az esővizet, a csapadékvíz megtartása nagyon fontossá vált mostantól kezdve, vagyis hát tavalytól kezdve, szerencsére idén ez most visszapótlódott. Szóval van, nagyot kanyarodtam, de mondom, van egy 300 méteres furtkutunk, illetve vízünk, van bevezetett víz a faluból is. Bevezetett villany nincs, nem vagyunk rákapcsolva az áramszolgáltató hálózatára, nincs bevezetett gáz, nem vagyunk a gázművek hálózatára rákapcsolva, de vizet behúztuk, mert az nem lehet, hogy ha nem jól alakulnak a dolgok, akkor itt maradjunk víz nélkül. És ennyi kapcsolatunk van a közműszolgáltatókkal.
De ha mondjuk elég eső lenne, akkor alapvetően a cél az lenne, hogy vízben is önállátóak legyetek.
Igen, sőt, igazából önállátók vagyunk vízben, ez a biztonsági köldök, vagy ez a biztonsági tartalékunk, hogyha szükséges, akkor a faluból is, vagy a közműszolgáltatótól is tudunk vizet venni.
És amit termesztetek, azt egyrészt van egy konyha, ami megfőzi azoknak, akik itt laknak, dolgoznak, meg a vendégeknek, és ugye termesztetek virágokat, amiket viszont ugye elsősorban az oltára raktok fel naponta.
Igen, eddig nem termesztettünk eladásra, nem volt üzemi megfontolása a növénytermesztésünkbe. Az önellátásra termeltünk, igen, ide évente jön 25 ezer turista az ő ellátásukra, illetve azok, akik itt élnek, családok, az ő ellátásukra termeltük a zöldségeket, gabonát. Gabonából volt többletünk, mert amit nem használunk legelőnek, nem használunk ugye zöldség, gyümölcskertészetben, nem erdő, akkor a szántóföldként gabonából vetettük be, gabonából termeltünk eladásra is, de alapvetően az önellátás volt a cél.
Ugye, ami még itt úgy lehet, az a szennyvíz. Tehát, hogy ezek az épületek, ezek szennyvizet termelnek, azzal mi történik?
Van a völgy legmélyebb pontján egy nagy gyökérzónás szennyvíztisztítónk, és ez ennek az elvén akkor ökobió módon megtisztítjuk az itt termelődött szennyvizet, oda van levezetve mind a házaknál keletkezett, meg ugye az iskolában a különböző épületeknél keletkezett szennyvizet, és megtisztítjuk, és aztán a víz ellenőrzött módon visszakerül szépen a természetbe.
Tehát, hogy öntöztök el?
Van egy energiaerdőnk, egy nyárfás, és akkor az ülepítőből kikerülő víz, az megy a nyárfásra, igen, a nyárfást öntözi, és a nyárfásból megletermeljük a fákat időről időre tűzifának.
És akkor télen a fűtés, az úgy történik, hogy fát égettek, azzal fölmelegítetek vizet, és ez a víz cirkulál, ugye itt az épületben, ahol beszélgetünk, vannak a falon ilyen radiátorok, azon abba körbe megy a fával fölmelegített víz.
Igen, fával fűtünk, saját erdőink vannak, elmúlt 30 évben 400 ezer fát ültettünk, amiből 330 ezer az fásítás, erdősítés volt. Ebben van faültetvény is, mert ugye szükségünk van, és ez egy része akácfa, szükségünk van gyorsan növő, mondjuk 20 éven belül, vagy 30 éven belül letermelhető fákra is. A 90 éves projekt az, hogy őshonos fákkal fogjuk leváltani mind ezeket az ültetvényeket is, illetve hát az őshonos attól függ, hogy a klímaváltozás majd mit fog engedni, mert lehet, hogy 10-20-30 év múlva már őshonos fákat nem fogunk tudni ültetni, de azt majd meglátjuk akkor. De a lényeg az, hogy Krisnavölgy most jelenleg 70-80%-ban önellátó tűzifában is.
Ugye azt mondtad, hogy amikor ez a projekt elkezdődött a 90-es évek elején, akkor ezek itt alapvetően legelők voltak, tehát nem sok fa volt itt a környéken, és alapvetően most, ha valaki ide eljön, akkor azt látja, hogy rengeteg fa van ültetve, tehát hogy az lenne a cél, hogy akkor ez egy ilyen egyre zöldebb, egyre fásabb térség lenne.
Igen, Krisnavölgy, amikor megvettük a földeket, ugye itt most 270 hektárról beszélünk összesen már, 3%-ban volt fásított, erdősített, most 27%-ban erdősült a terület, és igen, a parkrész, amit a vendégek, az ide látogató vendégek látnak, a parkrészen ott körülbelül 60 ezer fát ültettünk, és ebből 7 ezer az körülbelül arborétum jellegű cserjék, fák, de mindenképpen fásszárúak, és mondjuk egy ilyen botanikus kertet is megpróbáltunk létrehozni. De a cél, igen, mindenképpen az, hogy ez az erdősültség, ez egy kicsit még nőjön is, és mindenképpen megmaradjon.
Most miközben beszélgettünk, itt sétáltunk körbe-körbe, mutogattátok a dolgokat, ugye az is szóba került, hogy hát ugye ez a 270 hektár, ez egy elég nagy terület, viszont közben meg ugye ahhoz meg kicsi, hogy egy teljes társadalmat leváltsunk, és akkor ugye egy kicsit itt már behoznám a társadalom szervezésnek a dimenzióját is, hogy hát hogyha ez egy ország lenne, akkor ott mindenfajta mesteremberek lennének, akik ugye mindenfajta dolgokat meg tudnának termelni, amit mondjuk föl tudnátok használni, de egy ilyen kicsi területen nyilván nem lehet mindenfajta ilyen kvázi ipart is létrehozni, tehát hogy ebből a szempontból egy ilyen kísérlet a szélesebb társadalomból való kimaradásra, az csak parciális tud maradni, hiszen egy nagyobb egységben mondjuk létrejönnének azok az iparok, amelyek, mit tudom én, meg tudnák azokat. Nem akartok túlgépesíteni, tehát ugye azt is felmerült a beszélgetés során, hogy a gépesítés az csak a létező legszükségesebb, legalapvetőbb formában merül fel, de hát azért valamire mégis szükség van, ugye az előbb említetted a kést például, hogy arra nyilván valami, nem is az étkezéshez, mert ha jól tudom, ahhoz nem használtok kést, de hogy a fafaragáshoz mondjuk szükség van késhez. Tehát ilyen típusú dolgokra, ugye mit tudom én, egy radiátorra is szükség van, tehát hogy ezt ugye kívülről kell hozni.
Igen, ez volt az egyik dolog, amire rájöttünk az elmúlt 30 év alatt, hogy 100-200 ember nem tud minden területen önellátó lenni. Szóval hagyományosan ez úgy néz ki, hogy faluközösségek, önfenntartó faluközösségek hálózata teszi önellátóvá, vagy mondjuk ilyen természetközeli és önellátóvá a társadalmat. Igen, valamelyik faluban jó a föld arra, hogy szőlőt termesztenek, és valahol meg agyagos a föld, és ott fazekasok élnek, és egymás között cserélgetik a falvak a termékeiket. Mondjuk egy napi járóföldön belül, akkor ez a piacozás, ez teljesen működőképes. És az eredményességünk az önfenntartásban, a mezőgazdaság területén az szemmel látható, és nagyon büszkék is vagyunk rá, örülünk neki. És az összes többi területen ez még várat magára. Ezt most, ahogy mondtam, ugye eddig egyetlen egy házipart sikerült megszilárdítanunk. Dolgozunk, gondolkodunk, hogy hogyan, miképpen lehetne más dolgokat is mondjuk így, hogy meghonosítani, de ami nem sikerül, az kénytelenek vagyunk kintről vásárolni.
Ugye beszéljünk egy kicsit a tehenészetről is, amit ugye mondtam, hogy ti nem így hívtak, hogy tehenészet, de ugye azért ott is alapvetően a számotokra nagyon fontos, hát nem is annyira a tejet, hanem amit úgy hívtok, hogy ghee, amit ugye szerintem magyarázunk el, mert nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy az micsoda. Tehát, hogy itt is van azért egy ilyen, tehát a zöldségtermesztésen túl van nektek nagyon sok, nem csak magyar szürke marha, hanem még indiai teheneitek is vannak, zebuk, meg tiroliak, meg svájciak, szóval erről beszéljetek egy kicsit.
A tehenészetet mi úgy hívjuk, hogy tehénvédelmi központ, mert hogy a tehén, hogyha Indiáról semmi más toposz nem jut az embernek az eszébe, a túlnépesedésen kívül még a szent tehén eszébe szokott jutni, vagy az még beugrik. Azért szent a tehén a hindu hagyományban, mert hogy a tehén tejjel látja el az embert egész életén keresztül, és a bika pedig az erejével szolgálja az embert. Ugye hát ez egy hagyományos életközösség, ahol az ember a bika erejével tudja, vagy az ökör erejével tudja megtöbbszörözni a saját fizikai erejét. És ezért különleges megbecsültségnek örvend a szarvasmarha. És a másik, ugye említetted a ghee-t, ez tisztított vaj, amikor a vajat lassú tüzön melegíted, hevíted, és akkor a habot mindig leveszed róla, és a végén aranysárga folyadék marad, olyasmi, mint az olaj, mint az étolaj. Ez a ghee, ez a tisztított vaj. És ez pedig a hindu hagyomány szerint a szertartásoknak elengedhetetlen része, a jagjáknak a nélkülözhetetlen kelléke, Visnu imádatának a különleges kelléke. De mondjuk ez a ghee önfenntartás, vagy gazdasági szempontból ez a hinduknak fontos, aztán pont most, hogyha egy keresztény közösség csinál egy ilyesmi farmot, akkor lehet, hogy a ghee az nem érinte meg.
De mondjuk tejet, meg sajtot tudnak.
De így van, tejtermék az nagyon fontos. Ami a különlegesség, hogy mi halálukig tartjuk a teheneket, mi nem öljük meg őket, ugye mi az erőszakmentesség jegyében nem eszünk húst, halat, tojást, sem olyan dolgot, amely egy állat megöléséből származik. És különösen egy olyan állatot nem ölünk meg, aki meg az életével szolgál bennünket. A tehén tejet ad, a bika a munkájával szolgál, akkor hálából nem fogjuk levágni, hanem a hálából gondoskodunk róluk az életük végéig.
Jó, szerintem nagyjából a mezőgazdasági részt akkor kitárgyaltuk, és egy kicsit beszéltünk erről az ilyen energetika kérdésköréről is, tehát hogy honnan van víz. Ugye villany az relatíve kevés van, de ami van, az PV, tehát fotovoltai.
Igen, napelemeket használunk. A családi házaknál vannak napelemek. Ez körülbelül arra elég, hogy telefonodat föltöltöd, meg a kis világi spotlámpák, vagy az, hogy éjjel, amikor jössz-mész, akkor ne esle a lépcsőn a sötétben. Eleinte sokat világítottunk mécsessel meg gyertyával. Annak van egy természetes következménye, hogy néhány év alatt kormos lesz az egész lakásod. És ugye Krisna-völgy egy kísérlet. Szóval mi 30 éves kísérleti, szóval ez egy hosszú, ez egy évtizedes kísérlet, és reméljük, hogy még 300 évig tudunk ezzel itt kísérletezgetni. Nagyon sok mindent próbálkoztunk az elmúlt 30 év alatt, hogy mennyire tudunk kivonulni a 21. század technológiájából, vagy mennyire akarunk, vagy mennyire vagyunk képesek kivonulni. És hogy van-e szintézis, ugye a tézis a mondjuk a 21. századi technológia, fogyasztás és mi egyéb, antitézis ez a természetközeli földművelés harmóniába, fűvel, fával, virággal, és hogy akkor létezik a szintézis, hogy akkor ezt, mi most ezt kísérletezzük. Néha egy kicsit jobbra leng az inga, néha egy kicsit balra, keressük mi is azokat az élet stratégiákat, ami nem rúgja föl az elveinket, de nem keseríti meg az életünket. Csak azért, mert mi most minden áron így, mert mi az vagyunk, hogy mi vagyunk azok, akik kútból húzzuk a vizet, nem tudom, kézéllel hasítjuk a fát, és akkor. Szóval, hogy nincs bennünk ez a görcs, szem előtt tartjuk az elveket, és kísérletezünk azzal, hogy hogyan tudnánk a leginkább közel kerülni. Szóval visszatérve, a házaknál napelemet használunk, agregátort is, mert főleg az iroda igényli azt, hogyha szükség van rá, folyamatos legyen az energiaellátás, mert hogy ugye a kormány, nem tudom, adóhivatal nem fogadja el a ékírásos, a gyaktáblákon benyújtott bevallásokat, muszáj vagyunk mindennel, ugyanúgy a templomi shopban, amikor számlázunk, akkor az a gép ugyanúgy be van kötve a NAV-hoz. Szóval szükségünk van folyamatos, mondjuk így, hogy elektromos ellátása is, és akkor ezt agregátorról oldjuk meg, amikor napsütésmentes idő van. De amúgy a napelemek és a napkollektoros megoldásokat preferáljuk.
Szolárvíz melegítés?
Igen, az a nagykonyhán, a templomnak a nagykonyháján, ott az történik, illetve némely háznál, családi háznál.
Hűtőt használtuk?
A konyhán kénytelenek vagyunk, ugye nem kapsz kölyel engedélyt, hogyha nincs ilyen fogyasztód, olyan fogyasztód, ilyen nem tudod ellátni akkor a vendégeket. Szóval igen, a családi házaknál nem nagyon. Az a kis napelem, ami egy családi házon van, nem tudja biztosítani folyamatosan a hűtőszekrének a működését.
De gondolom, ők étkezni úgyis a konyhára mennek el.
Igen, a nagykonyhán étkeznek ők is. Meg van közös étkezés. Itt Krisna-völgyben azzal együtt, hogy itt élnek szerzetesek, de alapvetően nem szerzetesek. Szerzetesek most az alatt nőtlen férfiakat, vagy ugye hajadon hölgyeket értünk, de családosok, házasok is élnek gyerekekkel. Szóval ez a 130-150 ember, aki itt Krisna-völgyön belül él, ők teljes vegyes a egy-két éves kortól, vagy az újszülött csecsemőtől a 70-80 éves idős emberig, mindenkit magába foglal. Szóval teljes a...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria. 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
mondjuk így ez a társadalmi lefedettség.
És ahogy láttam, ti ugye kaptok rendszeresen EU-s meg magyar állami támogatásokat is, például ugye erre az iskolára is, ahol most vagyunk, meg különböző ilyen mezőgazdasági dolgokra, tehát titeket tulajdonképpen úgy kezel az EU meg a magyar állam, mint egy, ha egy termelőszövetkezet lennétek, vagy valami fajta ilyen helyi közösség, nem?
Ezek pályázati pénzek, szóval nem alanyi jogon, vagy ilyen automatikusan jönnek a támogatások, hanem különféle pályázatokra adunk be mi is pályázatot. Kerestem, hogy ne legyen szóismétlés, próbáltam nagyon költő ilyen fogalmazni, és nem jutott eszembe. És aztán az elbírálás során vagy nyerünk, vagy nem nyerünk, és akkor így hozunk létre beruházásokat. Aztán a működést, azt nem, szóval egy-egy új beruházást azt megpróbálunk pályázatból vagy külső forrásból létrehozni, hogyha nincs elég belső forrásunk, de a működéshez nem használunk külső forrást. Itt az elv az, hogy nehogy egy szocialista üzem legyen belőle egy TS, vagy egy, nem tudom, egy állami gazdaság, hogy amíg van külső forrás, addig működik, szóval nem egy Potemkin falut akarunk fölépíteni, hanem egy működő életközösséget szeretnénk létrehozni.
Ez nagyon fontos, hogy gazdaságilag ez a megfontolás, meg azt is említetted, miközben sétáltunk, hogy technológiailag is arra törekedtek, hogy csak a minimális gép, hogy a gépek ne vegyék el igazából a... Nem is tudom, hogy fogalmaztál, jobban fogalmaztál, mint ahogy én most fogalmazok, hogy a gépek ne vegyék el a szemlélődő életmód, vagy Isten szolgálata, vagy a közösségi élet elől az idődet, az energiádat, a figyelmedet.
Nem is csak a gépek, hanem ugye arról beszéltünk, hogy nem termeltünk eladást. Ugye ekkora földön már lehetne létrehozni egy olyan termelékeny gazdaságot, ami akár milliárdos profitot hozna. De hogy ez az életközösség, ez nem profittermelésre jött létre. Szóval mi nem a kapitalista gazdaságot szeretnénk meglovagolni, hogy vagyunk egy csomóan, van egy csomó, vagy óriási erőforrások állnak a rendelkezésünkre, hogyan tudnánk ebből még több pénzt csinálni. Nyilván szükségünk van pénzre, természetes módon, hát ugye amit mondtam, hogy nem tudunk mindent megtermelni, a dolgok nagy részét mi is úgy vásároljuk, de mégsem egy termelő egységet akarunk létrehozni, nem egy vállalkozást, egy céget akarunk létrehozni, hanem egy olyan életközösséget, ami nem veszíti el a fókuszt arról, hogy mi azért jöttünk össze, hogy mi Isten, hogy másképp mondom, hogy mi a lelkiségbe fejlődjünk, Isten szolgálatába fejlődjünk.
Akik itt bent laknak és élnek és dolgoznak, ők nem kapnak fizetést.
Igen, ők ellátást kapnak. Itt van körülbelül 40-50 családi ház, de akik itt élnek benne, ők szolgálati lakásként élnek a házukban, ők szolgálati lakásként kapják, hogyha elmennek innen, akkor a ház az marad. Akik hoztak be pénzt, mert van, aki fiatal házasként beköltözik, és azt mondja, hogy szeretne itt építkezni, a szülei segítik, vagy neki volt félretett pénze, akkor ők is csak úgy hozhatják be a pénzüket a házépítés, hogy akkor kölcsönszerződéssel, mert ha véletlenül, feltételezve, de meg nem engedve, 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva mégis úgy érzik, hogy nekik ez szűk, és ők inkább a civil életet preferálják, amikor elköltöznek, akkor azt a pénzt visszakapják, ne legyen az, hogy fiatal hevületükbe, meggondolatlanságukba bedobtak mindent, és aztán pedig üres kézzel kell új életet kezdeni, amikor rájönnek arra, hogy ez nem működik. De amíg itt élnek bent, addig csak ellátmányt kapnak, szolgálati lakásban laknak, családosként is egyféle szerzetes életet élnek.
Tehát tulajdonképpen itt meg kell találni valami fajta vonalat a között, hogy hát befelé nem akartok kapitalista társadalmat, nem akartok profitot, nem akartok fizetéseket, meggazdagodást, ilyeneket, de hát ugye mivel nem tudtok mindent megtermelni idebent, ezért tulajdonképpen szükség van a pénzre, amivel a külső dolgokat megvásároljátok, de ugyanakkor viszont nem szeretnétek sem egy TS lenni, sem egy vállalkozás, de egyfajta ilyen Krishna Disneyland sem szeretnétek lenni.
Igen, pont ez volt a fejemben, hogy azzal együtt, hogy nagyon sok turista jön, és ez a turizmus az egyik bevételi forrása a Krishna völgynek, nagyon sok, főleg a 90-es években, 2000-es évek elején nagyon sok vita volt, hogy mennyire engedjük be a turistákat az életünkbe, mert akkor, ha már idén 20 ezer ember, akkor hozzájuk kell alkalmazkodni, nem lehet, hogy csak gyertek be, de mi csak élünk, ahogy akarunk, ti meg itt bóklászatok föl alá. akkor az már megköveteli azt, hogy hozzájuk igazítsuk az életünket, de ha már hozzájuk igazítjuk az életünket, akkor nem a saját ritmusunkba tudunk, nem tudjuk követni a saját ritmusunkat, fölborítják. Szóval nagyon sok vita előzte meg, és volt, amikor jobban fejlesztettük, volt, amikor visszafogtuk. De a másik, hogy Krisna völgy egyféle, nem tudom most a jó szót, mondjuk így, hogy egyféle tudásbank, és nekünk célunk, hogy inspiráljunk másokat arra, hogy hát, ha megtetszik nekik ez az életforma, és nem az, hogy legyenek krisnások, hanem az, hogy éljenek egy kicsit ők is, vagy próbálnak meg kilépni ők is egy kicsit a 21. századból, mert van élet a technológiai, fogyasztói, városi életen kívül is. És hát, hogyha a Krisna völgynek a szellemisége ad egy inspirációt arra, hogy az ember, ha más nem, elgondolkodjon azon, hogy az ő életében mi valósítható meg ebből, hogy tényleg vissza tudunk-e menni egy kicsit a természethez. És ezért van az, hogy azt választottuk, hogy erősítjük a turizmust, mert mi ezzel igen, inspirálni akarunk másokat arra, hogy nézzék meg, mit tudnak a saját életükben.
Egy kicsit beszéljünk erről a vissza a természetbe vonalról is, mert ez se olyan könnyű, amúgy, hogy ez először hangzik, mert ugye miért, hogy soha mindenki, aki most hallgat minket, azt fogja mondani, hogy fú, hát ezen már én is elgondolkodtam, néha iszonyatosan idegörlő egy Budapest vagy egy nagyváros, szeretnék elköltözni, ez az egész fogyasztói kapitalizmus, ez stresszel jár, depresszióval, megromlott emberi kapcsolatokkal. Milyen szép lenne egy ilyen csehovi magány valahol vidéken, ahol minden olyan lassú, zöld, nyugodt, az emberek olyan természetesek, barátságosak, de hát aztán kiderül, meséltétek, hogy ez nem mindenkinek való, és nagyon sok ember egy idő után mindenfajta nehézségekbe ütközik. Messze nem olyan egyszerű ez, mint ahogy ezt elgondolják az emberek, hogy akkor majd leköltözök vidékre. És ez Krisnásnak sem kell lenni, tehát meséltetek olyan példákat, hogy egyszerűen csak kiköltöztek emberek vidékre, és nem bírták.
Igen, a 21. századi ember, még hogyha nem is itt, ugye én a 70-es években voltam gyerek, 80-as években tinédzser, másba szocializálódtam. Igen, nyáron kútból húztuk a vizet, döngölt földpadló volt, nagymamám áll, kutya, ló, disznó, tehén. De közben már annyira idomultam a 21. századhoz, amikor lemegyek vidékre, akkor pár napig jó a csend és a béke és a nyugalom, aztán egy idő után kezd pörögni az agy, hogy most valamiből kimaradok. Hogy itt annyira lassú az élet, és annyira nem történik semmi, hogyha nem megyek vissza a városba, akkor kimaradok valahogy az életből. Szóval nem lehet csak így kilépni, ez szép, most fölhagyok mindent. Néha sikerül, vannak olyanok, hogy egyszerűen csak eldob mindent, és lemegy, és megcsinálja. De a nagy többség, aki így rugaszkodik neki, az nagyon hamar vissza is megy. És mi magunk itt Krisna völgybe is több hullámon átmentünk ebbe, hogy ki voltak tiltva az autók, csak be kellett jönni az autóval, mert ugye Somogyvámos falutól Krisna völgy központja, a templom és a Krisna völgyi falu, az körülbelül 800 méter, egy kilométer. Na most, hogyha minden kocsit leraksz a faluba, és akkor még ha kis hátizsákod van, hagyjál, de hogyha a bőröndedet, a megvásárolt dolgokat a fejeden kell behordani, a hátadon, vagy akkor egy ökrösszekér járatot rendszeresíteni, vagy jön az ökrösszekér, próbálkoztunk ilyenek, ezek történtek. Így. Akkor ugyanúgy összeszedtük a mobiltelefonokat, nincs, akkor még ez a nyomkodós telefon idejében, nincs. Aztán utána, de kiderült, hát csak kell, mert hogyha fel akarjuk hívni egymást, azért itt nagy távolságok vannak, akik együtt dolgoznak, de lehet, hogy egy kilométerre vannak egymástól. Megint újra, megint összeszedtük, ez úgy, hogy mondjuk egy évben összeszedtük, már következő évre megint mindenkinek volt. Szóval, hogy ilyenek nagyon sok, vagy ilyen kísérlet nagyon sok volt, hogy mennyire tudunk kiszállni, mennyire szükséges, hogy megtartsuk ezeket a technikai eszközöket, technikai fejlesztéseket, és most is kísérleti fázisban vagyunk, most is ezzel dolgozunk. Szóval kivonulni a világból nem lehet csak ilyen egyszerűen. Mi közösség szintjén próbálkozunk, és az azt jelenti, hogy közösségben még könnyebb is, mert tudjuk egymást támogatni, inspirálni, vannak már megélt tapasztalatok, már tudjuk mondani, hogy ezt ne így csináld, mert ez így nem fog célra vezetni, hanem ez lesz a jó út, vagy ez a járható út. Még így is nagyon-nagyon nehéz, és szükséges egyféle elkötelezettség. És nem is az elkötelezettség a lényeg, hanem a világlátást kell megváltoztatni. Mert itt a probléma az, hogy azért nehéz vidéken élni, mert mi városi vagy ilyen modern fogyasztóként képzeljük el a vidéki életet, mert a vidékből is mi fogyasztást, mi a fogyasztást akarjuk, az élvezetet akarjuk kivenni, a csendet, a madárcsicsergést, a zöldet, a nyugalmat. De közben én ugyanaz a városi ember akarok lenni, csak még ezt pluszba hozzá akarom csipegetni, ami a városban nincs. De a vidéki élet az más, szemléletváltásra van szükség. És akik itt élnek Krisna-völgyben, vagy akár Somogyvámos faluban Krisna hívőként, ők azért tudnak itt élni, mert hogy ez a szemléletváltás megtörtént. Én nem városi 21. századi fogyasztó vagyok, hanem én Isten szolgája vagyok, aki megpróbál egy kicsit visszább lépni az anyagi érzékkel, vagy anyagi javaktól.
De nem csak az anyagi javakat meg a fogyasztást említettétek, hanem mondjuk a társadalmi kapcsolatokat. Tehát és azt is meséltétek, hogy voltak, akik leköltöztek falura, nem Krisna-völgybe, de mondjuk vidékre, kisfaluba, és egyszerűen nem volt kihez beszélni. Tehát, hogy ott ugye sokkal egyszerűbb emberek élnek, kevésbé tanult emberek, másról szeretnek beszélni, és ugye a városról leköltözött ember egy idő után hiányolja. Nem is annyira az, hogy fogyasztás, meg nem tudom, Michelin csillagos étterembe menjen, vagy dugóba üljön, nem ezek hiányoznak neki, hanem szóval egy jó beszélgetés, egy kulturális esemény, stb. Tehát, hogy ez is nagyon nehéz lehet, nem?
És ezért nagyon fontos, igen, ez nagyon nehéz, amikor az ember egyedül vág bele, vagy a feleségével, vagy a gyerek feleségével, férjével, gyerekeivel, családjával. És ezért fontos a közösség. Szóval, hogy Krisna-völgy 30 év óta még áll, abban biztos, hogy óriási szerepe van annak, hogy itt több százan vagyunk együtt. Szóval nem két-három embernek, nem két-három családnak a küszködése. Mert ugye Krisna hívőként mi mindig idegenek vagyunk mindenhol, mert ugye a hitvilágunk, az elképzelésünk Istenről, magunkról, az életről, nyugaton ez mindenhol idegen. És ezért vagyunk együtt, hogy meglegyen az a támogató erő. És ez akkor ez a mentális, érzelmi, spirituális, intellektuális támogató erő, hogy nem érzem magam egyedül. Szóval nem magányos küzdelem, nem egy ilyen szélmalom harc, hogy itt vagyok magamba, kiszikkadok. És ezért mindenkinek fontos lenne az, hogy megtalálja az alapvető közösségét. Nem is az a lényeg, hogy vidéken vagy városban. Első a közösség. És az a közösség, az a támogató közösség, az biztos, hogy sokkal inkább átsegít azokon a nehézségeken, amivel az ember az élete során, akár magánéleti, párkapcsolati, belső önismereti, vagy anyagi, pénzügyi. Szóval bármilyen nehézségen sokkal könnyebben átlép az ember, hogyha közössége van.
Ha már közösségről beszélünk, ugye akkor nyilván egy közösségnek döntéseket kell hoznia, nyilván egy közösségen belül is vannak konfliktusok, és amikor rákérdeztem arra, hogy ti hogyan hoztok döntéseket, akkor azt mondtátok, hogy nálatok nincsenek demokratikus választások, és hogy ahogy legjobban megértettem, valami fajta szenioritás alapján kerülnek pozícióba azok, akik döntenek, és hogy általában kollektív döntések vannak, és aztán ahogy valaki kiöregszik, akkor e helyére lépnek fiatalok tapasztalat vagy gyakorlat útján?
Igen, az ideális elképzelésünk, ugye ez a krisnások között belső ilyen szlogen, hogy a krisnások monarchisták. Mert a mi szentírásainkban szent királyok uralkodnak, és ők irányítják a társadalmat. De mindig ez mondja, hogy a szent királyok azok igazi szent királyok. Olyasmi, mint hogy nem tudom, Mátyás király és Szent Ferenc egy személyben, vagy valami ilyesmi. És akkor ilyenek most nincsenek. És a Krisna közösségben ez a nemzetközi szervezetre is vonatkozik, és a magyarországira is nincs egy személyi vezetés, hanem vezető testületek vannak, igazgató tanácsok vannak. De ezek az igazgató tanácsok és vezető testületek, ezek nem választás, nem szavazás útján jönnek létre. Szóval nem egy képviseleti demokráciáról van szó, hanem ahogy mondtad, egyféle ilyen szenioritás. Mondjuk így, hogy a képességek, nem tudom, ez a meritokrácia, hogy a rátermettség sokat számít, hogy kiből lesz egy vezető helyzetű személy a közösségen belül, de aztán benne van az is, hogy amikor már valaki egy vezető helyzetben van, akkor ha jön most nála egy kicsivel jobb, lehet, hogy nem fogjuk kicserélni. Mert ő meg már 20 évet áldozott az életéből arra, hogy Krisna-völgy itt legyen, és lehet, hogy itt van ez a fiatal ember, aki képzettebb, tanultabb, ügyesebb, rátermettebb, de ő még csak 3 éve van itt. ki tudja, hol lesz 3 év múlva. Csak azért, mert ő egy kicsivel jobb most, ügyesebb, rátermettebb, nem fogjuk elküldeni azt, aki már 20 évet beletett az életéből, hogy építse a közösséget, vagy részt vegyen a közösség munkájából. Szóval ez nagyon nehéz kérdés, és vannak konfliktusok a közösségen belül, szóval ahol emberek vannak, ott konfliktusok vannak. Ezt a korszakot a védikus irodalom úgy hívja, hogy kalikor, vagy a vaskorszak, a nézeteltérések kora. Ha két ember van, akkor két pártra kell szakadni. Ez ilyen. Szóval a krisnásoknál sem működik másképp, már csak azért sem, mert hogy a 21. század termékei vagyunk mi is.
Ugyanakkor viszont, amikor erről beszélgettünk, azt mondtad, hogy annyiban viszont előnyötök van, hogy aki idejön, az választja, hogy idejön, és azért bizonyos szemléletű emberek jönnek ide. Tehát, hogy aki azt a lépést megteszi, hogy itt akar élni, abban már van egyfajta elkötelezettség, abban már van valami fajta közösségorientáltság, célorientáltság. Tehát, hogy bizonyos értelemben szerencsétek van azzal, hogy válogatott emberek kerülnek ide. Sokkal kevésbé valószínű, hogy mondjuk egy durván konfliktusos, individualista ember ide kerüljön.
Igen, ebből a szempontból mindenképpen, mert ugye krisnásnak lenni Magyarországon az még nem jelent különösebben karriert. Szóval ebben nincs pénz, nem tudsz vagyont halmozni, nem lesz belőled olyan befolyásos ember, befolyásos személy, szóval nem diszponálunk óriási vagyonok fölött, és nincs hatalom. Tényleg azok jönnek, akiket ez a dolog érdekel. A másik, hogy az egésznek azért van egy olyan kultúrája, hogy megpróbálunk békés és szeretetteljes hangulatot fölépíteni. Nyilván az úton vagyunk, szóval mindenki hozza a saját szocializációját és a mentalitását, de ezt próbáljuk csiszolni. Szóval például egy gyűlésen nem káromkodunk egymással, és hogyha van is indulat, vagy valaki felemeli hangját, de nincs indulatos vita, nincs ordibálás, nincs káromkodás. Ha valaki így viselkedik, akkor már ott, még ha igaza is van, de már ott megakad minden levegő. De mi történik? Figyelj, most lehet ezt mondani, de mondd udvariasan.
És ami iszonyatosan fontos, bocsánat, tehát hogy a magyar mondjuk úgy civil szervezetek és pártok és akár vállalatok életében állandó visszatérő elem a elfajuló konfliktus, és rengeteg közösség felbomlik Magyarországon azért, mert egyszerűen nem tudják továbbvinni, mert úgy elmérgesedik a viszony az emberek között. Tehát maga az, hogyha van egy ilyen know-how, egy ilyen szoftver a közösségben, hogy nem elfogadott az, hogyha eszkalálódik egy konfliktus, az egy bizonyos értelemben egy garancia arra, hogy hosszan fennmaradjon egy közösség.
Igen, beszélgetünk, ugye napközben kérdezted, hogy mitől, hogy mondtam, valaki meglöki a másikat. Szóval nem is tudok elképzelni. Biztos, hogy volt egy-kettő, mert van egy-két sztori, a 30 év alatt mindenféle sztori van, hogy ilyen testi, ilyen inzultusra került sor, verekedés.
Vagy akár csak egy erőteljes beszólás.
Az már úgy lehet, szóval úgy azért a szavak szintjén már előfordulhat, és hogyha így beszélgetünk, akkor egymás között akkor előkerülnek ordibálósok, káromkodó, igen, ő nagyon vad volt, veszett volt, és így. De általában ők lemozsolódnak, szóval minden közösségnek, minden szervezetnek van egy étosza, van egy klímája. És az újak, akik belejönnek, akkor ha nem tudnak ahhoz alkalmazkodni, akkor úgyis lemorzsolódnak. És akkor akik alkalmazkodnak hozzá, akkor ő nekik ez már természetes lesz. És mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk egymással, hogy mondjam, vagy hogy mindig barátságosak vagyunk egymással. Nekem is van egy csomó mindenki a közösségen belül, úgy itt most több száz emberről beszélünk, akikkel örülök, hogy nem nem kell együtt dolgoznom, hogy nem kell köszönnöm, csak évente kettőször látjuk egymást, intünk egymásnak udvariasan, és ennyi volt a kapcsolat. De örülök neki, hogy itt van, mert tudom, hogy nincs más Krisna hívő, hogyha ő nem lenne, meg ő nem, csak azok lennének, akiket én szeretek, meg akik olyanok, amilyen én vagyok, vagy amilyenek én gondolom, hogy lenni kell egy embernek, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon szűk kis közösség lenne. És mi úgy kell, hogy gondoljunk egymás, hogy hálát adunk az Úrnak, hogy ő is itt van. És amit mondtál, az egyik szempontból ez nagyon nagy előny, hogy itt tényleg azok vannak, akik ezt akarják csinálni. A másik szempontból egy hátrány is, mert mi hirdetés alapján nem tudunk fölvenni, nem tudom, egy gazdasági igazgatót, könyvelő. Szóval aki itt van, és itt vagy a budapesti templomunkban, az többé-kevésbé Krisna hívő kell, hogy legyen. Még hogyha nem gyakorolja olyan erőteljesen, nem a legelmélyültebb, de alapvetően Krisna hívő kell, hogy legyen, hogy itt bármiben részt tudjon venni, csinálni tudjon valamit.
Ha gondolod, beszéljünk egy kicsit a faluról, a faluhoz fűződő kapcsolatról, mert mégiscsak ugye a falusiak azok, akikkel a legszorosabban találkoztok nap, mint nap.
Amikor idejöttünk 30 évvel ezelőtt, akkor A polgármester volt az egyetlen, aki így hitt bennünk. A Hanzel Laci bácsi már elhagyta ezt a világot. Nem volt Krisna hívő, de mi úgy tekintünk rá, mint tiszteletbeli Krisnás, és úgy gondolunk rá, mint aki nagyon magas polcra került a mennyei birodalomban. És ez 92-93-ról beszélünk. Ő úgy volt vele, hogy ő hajlandó az ördöggel is cimborálni, csak megmentse a falut a pusztulástól. És amikor mi itt földet vásároltunk, ő támogatott bennünket, hogy a faluba segített, hogy meg tudjuk venni egy tömb ezeket a földeket, de ez arra az időre tehető, amikor éppen a nagy szekta kampány volt, hogy a krisnások szétszakítják a családokat, kábítószereznek, nem tudom én, mindenféle rosszat újságokba írtak rólunk. És ő mégis támogatta, hogy mit csináljunk valamit, bízott benne, hogy ezek a fiatal emberek olyan lelkesek, tele vannak energiával, hát ha valami jó dolgot csinálnak. Elkezdtük, a falusiak polondnak néztek minket. Hát ugye, amit meg is értek, itt 20 évesek voltunk, 20-22 évesek voltunk abban az időben, semmit nem tudtunk a földről, semmit nem tudtunk a vidékről, nem is nagyon érdekelt minket, mi azért, aki itt idejött Krisnavölgybe, azért jött ilyen kijelölés alapon, hogy figyelj, akkor te, most te lemész oda, és akkor te fogsz ott, te kapálni fogsz, te irodista leszel, te, nem tudom, te leszel a tehenész. Ugye itt találkoztunk az egyik tehenésszel, 30 éve itt van, de úgy jött ide, mint szobafeste, azért jött ide, amikor épültettük a templomot, hogy 2 hétre gyere le, fest ki az épületet, és jössz vissza Budapestre. Aztán kifestette az épületet, akkor figyelj, most éppen nincs senki, aki vigyázzon a tehénre, vigyázzál már rá, és akkor így ragadt itt. A falusiak elloptak tőlünk mindent, amit a láncfűrésztől kezdve a fejszéig, de úgy, hogy napközben itt dolgozott, mint napszámos, vagy mint köműves, vagy valami. Éjszaka meg visszajött a kockaladával, leverte a lakatot a raktárról, és pakolta be, és amikor lebukott, mert az még neki állt följebb. De aztán lassan-lassan az évtizedek alatt kiderült, hogy mi kitartóak vagyunk, mert igen, ez volt a gondot, oké, ide jöttek, itt vannak, majd megunják és elmennek. De nem untuk meg, nem mentünk el, beletanultunk, elkezdtünk egyre több és több kapcsolatot építeni a faluval. Ugye eredetileg mindannyian csak itt laktunk a völgyben, vagy itt laktak a völgyben, akik itt éltek. Aztán egyre többen vásároltak Krisna hívők házat a faluban. Egyre több kapcsolat lett, mert ugye amikor a faluban vesz egy Krisna hívő házat, akkor az egyik szomszédja is helybeli, a másik, a szembeszomszéd, akkor megismerik egymást, és aminél jobban megismerik egymást az emberek, akkor annál inkább eloszlanak a félelmek, vagy a tévhitek, vagy a tévelképzelések, és aztán most már teljesen normális részei vagyunk a falunak.
Hogyha előre tekintenél 15-20-30 évre, hogyan látod te ezt a Krisna völgyet? Mi lesz ebből 15-20-30 év vagy 50 év múlva?
Tételezzük fel, hogy lesz még világ. Ugye a globális klímaváltozás és a többi nem söpör el minket. Azt képzelném, hogy addigra már még egy generáció felnőtt. Ugye itt most nő fel az első generáció, akik már itt születtek, vagy itt nevelkedtek Krisna völgyben. A legidősebb gyerekek már olyan 24-25 évesek, a Kavirács, Túszika. Kavirács 21 nem létezik. A lényeg az, hogy ők a legidősebbek, és a 15-20 év múlva már az ő gyerekeik is felnőnek. Ugye ez a nagy próbatétel, hogy a gyerekeink és a gyerekeink gyerekei megtartják-e a kultúránkat, megtartják-e a közösségi létformáinkat, tovább viszik-e. Szóval a reményeim szerint igen, hogy ez sikerülni fog. Az első, ezek a gyerekek, az első generáció, ez nagy reményekre jogosít fel bennünket, hogy működhet a dolog. És pont, hogy mekkora lesz Krisna völgy, hogy igen, a több házipar lesz, addigra akkor lehet, hogy lesz fazekasunk és kovácsunk, és egy csomó minden más, ami még most nem is jut eszembe. Így. És azt gondolnám, hogy a legnagyobb eredmény az ez lesz, hogyha a következő generációk, hogy a gyerekeinknek a gyerekei is megtartják a hitüket, a kultúrát, és a közösséghez való tartozik.
Ja, említetted a klímaváltozást, ott a legnagyobb veszély, amitől féltek, az a víznek a csökkenése?
Jelenleg a víz, ami nekünk nagyon odavágott, ami nagyon kézzel fogható, érezhető, amikor kiszáradnak a kutyaid, amikor a tóba két éven keresztül nem tudjuk visszapótolni a vizet, lemegy, nem tudom, másfél méterrel, két méterrel a vízszintje, és nem tudod visszapótolni, nem esik annyi eső, amikor a tehenek szénát legelnek már júliusban, nem tudsz kaszálni, akkor az nagyon megdöbbentő és ijesztő. A biodiverzitás nálunk nagyon jó. Amikor idejöttünk, egy-két tucat madárfaj volt például a területen. Most 137 az egyik itt élő krisnaivő ilyen kis ornitológiai megfigyelésekkel is foglalkozik, mindent jegyez, minden ilyen okobia dologgal foglalkozik. Szóval a biodiverzitás nagyon erősen megnőtt. A vizes élőhelyek, itt nem voltak vizes élőhelyek jöttek létre, kétéltűek, mindenféle rovarok, szóval nagyon-nagyon jó ebből a szempontból.
Elég homogén szántóból csináltatok tulajdonképpen egy elég divers területet.
Igen, aztán ez a regeneratív földműveléssel följavítottuk a talajt, ugye, ahogy beszéltünk róla, nem használunk vegyszert, nem használunk műtrágyákat. Szóval ebből a szempontból nem aggódunk. Nekünk ez, ami most a nagyon figyelmeztető, hogy ki kell találnunk olyan technikákat, módszereket, amivel a vizet biztosítani tudjuk, mert víz nélkül nincs mezőgazdaság.
És egy utolsó kérdés még, ugye nektek Indiával van egy speciális kapcsolatotok, sokat jártok Indiába. Egyrészt mi az, amit ott ellestek, mi az, amit tudtok hasznosítani Indiából, amit itt föl tudtok használni. Másrészt szokott-e olyan lenni, hogy ide jönnek Indiából, látnak titeket, mit gondolnak, tudnak egyáltalán rólatok Indiába, és hogy ha valaki ide jön, akkor mit szól ahhoz, hogy ti itt a Balaton mellett, Somogy megyében egy valamennyire indiai ihletettségű kultúrát csináltok?
Ugye a hinduizmusnak egyik része a Krisna tudat egyik ága. A szent helyeink, a zarándok helyeink, a kultúránknak, a vallásunknak a gyökerei, azok Indiában vannak. És rendszeresen járunk, én évente megyek Indiába, viszek csoportokat is, de látogatom a zarándok helyeket is, a szent templomokat. Elsősorban, ami nekünk India, az azt jelenti, hogy a spirituális tudás, ez a védikus tudás, a védikus tanítás, a spirituális kultúra, vagy lelki kultúra. Mert hogy akárhogyan nézzük, a mi világnézetünket, a mi szemléletünket, és ez azt jelenti, hogy Krisna völgynek a szemléletét is, ez határozza meg, hogy én lélek vagyok, Isten örök szolgája, és az ember életemnek a célja az, hogy Isten szolgálatán keresztül elérjem a felszabadulást.
Ugyanakkor viszont azt hangsúlyoztad újra és újra, hogy nálatok nem különül el a vallás és a hétköznapi gyakorlat.
Igen, mert hogy a vallás az nem egy szelete az életemnek, nem úgy van, hogy férfi vagyok, nem tudom, én diplomás vagyok, ez vagyok, az vagyok, mellette pedig ilyen és ilyen vallású vagyok. A vallás az életnek, vagy a hitrendszer az életnek az alapja, amin belül én lehet családapa vagyok, lehet, hogy szellemi dolgozó vagyok, vagy szántok, vetek, aratok, de hogy mindennek a lelkiség az alapja. Szóval nekünk India elsősorban ezt jelenti. Aztán megpróbálunk még ellesni olyan kulturális elemeket, amik ott még megvannak. Nagyon gyorsan bomlik ott is fölfelé. Én 30 évvel ezelőtt voltam kint először, teljesen más volt India, mint most. Nagyon-nagyon gyorsan modernizálódik India, és az újabb és újabb generációk így veszítik el a hagyományos kultúrájukat. De amit még lehet, megkeressük. És ami egy fontos dolog, hogy Indiában még ez a közösségi élet, a közösségi szemlélet az nagyon erősen megvan. Szóval a család az 30-40 embert jelent. Nekünk a család az férj, feleség, egy-két gyerek, hopp, és hogyha anyósom arra lakik 100 kilométerre, a szüleim arra 200-ra, akkor vagyok boldog. De Indiában 30-40 ember az a minimum, az a legszűkebb család, az akik ott éltem kint a feleségemmel egy évig, béreltünk egy három emeletes háza volt a családnak, ott igazából kettő család lakott együtt, a földszinten az egyik család, az első emeleten a másik, mi a másodikon laktunk, és 8 hónapig laktunk náluk, nem tudtam teljesen beazonosítani, hogy melyik tag, melyik családhoz tartozik, hogy kikinek a kicsodája. Szóval, hogy annyira két külön testvérek voltak, de hogy nem tudtam még beazonosítani mindenkit, hogy melyik tartozik ehhez, és melyik ahhoz. Szóval, hogy annyira szorosan élnek együtt, ami nekünk az agyunkra menne az idegeim. Képzeld el, hogy ilyen szorosan kéne élned az unokatestvéreiddel. És ezt nem tudjuk leutánozni, de mintákat vagy kulturális elemeket ki tudunk venni. Mert nekünk pont ez a legnagyobb problémánk, hogy már nem tudjuk, hogy hogyan kell viszonyulni idősebbekhez, fiatalabbak. Igen, hogyan viszonyuljak a nagybácsihoz és a fiatalabb unokatestvérhez, és hogy kell ennek működnie. És most itt a Krisna közösségen belül mi most egyféle új családot próbálunk létrehozni, ahol nagybácsik, unokatestvérek, ami azt mondja, ugye idősebbek és fiatalabbak, új tagok és régiek, és olyanok, akik nagy tekintélyűek, és olyanok, akik csak ilyen kis észrevehetetlenek. Kihez hogyan kell viszonyulni? Mit csinálunk? Hogy beszélünk velük? Milyen szerepet töltenek be? Nem is a közösségben, hanem az én életemben ezek az emberek.
És amikor Indiában megemlített, hogy ti ezt csináljátok Magyarországon, akkor furán néznek rátok, hogy...
Indiában nagyon szeretnek minket. Szóval amikor fehér ember, ugye én föl vagyok öltözve, mindig le van borotválva a fejem, itt a kis coff, a fejbubomon be van festve az orrom, ebbe a hagyományos indiai viseletben megyek, ők tudják, hogy én a Krisna Tudat nemzetközi szervezetéhez tartozok. Ott így ismerik, hogy ISKCON, vagy hogy oh, Hare Krishna, Hare Ram, oh, oh. És akkor így integetnek, örülnek. Na, általában nagyon büszkék arra, hogy az ő kultúrájukat egy európai ember ilyen mélyen gyakorolja. Sőt, van, aki szabadkozva magyarázik, találkoztam brámanával, aki szabadkozva, hát ő már nem követi annyira, és rendesen ilyen kicsit kényelmetlenül érezte magát, hogy hát neki ezt kéne csinálni, amit én természetesen követek. És nagyon szeretik, és Krisna-völgyről is tudnak, egy kormányzati képviselő mesélte, hogy kint járt Indiában a államközi kapcsolatok erősítése céljából, és ottani kormány tisztviselők mondták neki, hogy igen, tudjuk, Krisna völgy.
És szoktak látogatni titeket Indiában?
A nagykövetséggel szoros kapcsolatban vagyunk. Eleve Magyarországot nem látogatják nagyon Indiából. Ugye a magyar-indiai kapcsolatok még nem annyira fejlettek, nem annyira erősek, szóval nagyon kevés politikus vagy kormányképviselő látogat Magyarországra, de erős kapcsolataink vannak. Indián belül a Krisna Tudat nemzetközi szervezete elismert szervezetnek számít.
Jó. Van-e olyan, amit nem kérdeztem meg, de szerintetek még fontos és érdekes ebből a szempontból?
Erre a kérdésre nem számítottam, pedig tudom, hogy ezt szokták kérdezni, mert voltam már hasonló helyzetben. Azt gondolnám, hogy minden fontos dolgot megkérdeztél. Talán bíztatnék mindenkit, hogy aki nem járt még Krisna-völgyben, látogasson el, és aki régen járt, akkor elevenítse fel az élményeit, és jöjjön el újra.
Jó, köszi szépen, ez egy végszó. Tehát akinek kedvet csináltunk ezzel a beszélgetéssel, Magyarországon semmi nincs olyan nagyon messze, látogasson el és nézze meg a saját szemével, talán az sokkal többet mond még annál is, hogy meghallgatta ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.